Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, és a következő fél órában folytatjuk a beszélgetést László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítójával, aki a mentőszolgálat egyik nemrég történt kritikus helyzetéről számol be, akit Marosi Viktor kérdezett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Visszatértünk az egészségkód műsorába, a vendégem még mindig László Endre Márton, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítója, akivel az imént belekezdtünk volna egy történetbe, de most így a hírblokk után folytatjuk ezt a beszélgetést.
Biztos ismerős ez a történet. Pár nappal ezelőtt a koraszülött mentő, a Csernyi koraszülött mentője felborult. A mi gyermek rohamkocsinkkal együtt igyekeztek egy 5 hónapos gyermek újraélesztéséhez Csepelen. A Csernyi autója körülbelül 30 másodperccel előttünk járt. Egy keresztezésbe összeütközött egy személyautóval, felborult a Csernyinek a mentője. A személyautóban 4 ember ült, egy apa, egy anya, a fia és annak a barátja. Óriási sebességgel történt ez a karambol, nagyon nagy volt a kár. Belefutott ugye a mi mentőnk pár másodperccel később a helyszínre érkezett, és a kollégáink annyit láttak befordulva ebbe az utcába, hogy ott fekszik a koraszülött mentő az oldalán, próbálnak kimenekülni a mentőszemélyzet a kocsiból, és mellett ott füstölög egy szétlapult személyautó. Elkezdték ugye a mentését az embereknek, sajnos a gépkocsi vezető az a helyszínen elhunyt, és volt 3 életveszélyes sérült a személyautóban, plusz ugye minden 4 koraszülött mentőben utazó kollégánk is könnyebben megsérült. Most a mi személyzetünk 8-10 percen keresztül, amíg megérkezett a következő segítségnek hívott mentőegység, aztán utána még több mint 10 mentő érkezett a helyszínre, óriási nyomás alatt voltak. Egyrészt, mert nem értek oda ők az 5 hónapos gyerek segítségéhez, egyébként őket már megelőzően odaért egy esetkocsi az országos mentőszolgától, tehát ők ott folytatták már a gyerekellátását, vagy elkezdték a gyerekellátását, tehát nem értek oda a Csernyivel együtt, ahova mentek, plusz még nem is voltak felkészülve a látványra egy kanyar után, hogy ott gyakorlatilag fognak találni 8 sérültet. Utólag azt látjuk, hogy egy nagyon, nagyon professzionálisan zajlott a mentés, tehát az országos mentőszolgálat is rengeteg erőt tudott oda küldeni, és a végén oda is hozták ezt az 5 hónapos gyermeket a baleset helyszínén, és ott folyt ennek a gyermeknek aztán utána az újraélesztése tovább, sajnos sikertelenül. Na ez volt az a helyzet, aminél az országos mentőszolgálat azonnal megkérte ezt a mentálhigiénész csoportot, hogy kezdjen el beszélni a mentésben résztvevő kollégákkal. Volt is olyan mentőegység, amelyiket még aznap éjszaka hazaküldték és leállították, mert annyira megviselt a kollégákat az esemény. Engem fölhívott a kocsinkon dolgozó főápoló, hogy ez a helyzet, úgyhogy én rögtön bementem a mentőállomásra, én hajnali 2:30-ig ott voltam a srácokkal és beszélgettünk. Tehát van ilyen, kapunk segítséget, szakmai segítséget is kapunk, de az első és legfontosabb, hogy ott vagyunk egymásnak mi, bajtársak, és ez nagyon fontos.
Ahogy hallgatom ezt a történetet, óvatatlanul eszembe jut az, hogy egyáltalán van-e tanulság egy ilyen történet
után? Nagyon sok. Minden mentő baleset után ugye ez a tanulság, hogy ha nem érünk oda, akkor nem tudunk segíteni. Tehát meg kell találni a mentőegységeknek azt a vonulási sebességet és azt a vonulási kockázatot, ami még vállalható. Nyilván, ha ugyanolyan lassan mennénk, mint egy közlekedő személyautó, az nem nagyon lenne elfogadható a társadalomban. Pedig vannak országok, ahol ez így történik egyébként. Az emberek elvárják, hogy siessenek a mentők oda hozzájuk, vagy a hozzátartozóikhoz, természetesen elvárják, de a másik oldalon ott van ennek a sietségnek a kockázata. És ez minden mentőnek, minden mentő dolgoznak a rémálma, hogy balesetet szenved, és nem fog odaérni, ahova pedig oda kéne érjen. Itt az volt a nagyon nagy szerencs, hogy 3 egység indult erre a helyszínre, és ebből egy oda tudott érni, és a másik 2 nem. De ez az egyik nagy tanulsága, és nyilván ez főleg a gépkocsi vezetőknek a nagy tanulság. A mentési oldalon, ami nagy tanulság volt, hogy ugye amikor mi kapunk egy bejelentést, akkor általában úgy ülünk be az autóba, hogy nagyjából tudjuk, hogy mire számíthatunk a helyszínen. Ugye sok-sok év, sok 10 év rutin van mögöttünk. Tudjuk, hogy körülbelül mettől meddig fog terjedni ez a dolog. Most azt mondják, hogy mondjuk egy elkékült a szája csecsemőhöz megyünk, akkor tudjuk, hogy az egyik végállapot az, hogy semmi baj a gyereknek, csak egy első gyerekes anyuka is megijedt, és semmi baj. A másik az lehet, hogy tényleg ott zajlik egy, mondjuk egy újraélesztés. Itt a nagy tanúság az volt, hogy nem erre készültek a kollégák. Nem arra készültek, hogy egy közlekedési baleset 8 traumás életveszélyes sérültjét kell pillanatokon belül látniuk. És ilyenkor a tanulság az, hogy igazából, amikor mi elindulunk, akkor mindenre föl kell készülnünk.
Nem lehet mindenre fölkészülni.
Nem lehet nyilván, de valamilyen olyan állapotba kell hozni magunkat, hogy igen, lehet, hogy most ki kell ugranunk és segítenünk kell valaki teljesen másnak is. És hát a nagy tanulság az, amit egyébként említettünk, hogy igen, kell nekünk a pszichés segítség, a támasz. Ilyen esetekben nem lehet mindent könnyedén feldolgozni. Egyébként az Országos Mentőszolgálat főigazgatójára még nem volt példa, pedig most már hát 23 éve megy az alapítványunk. Egy nagyon szép levelet küldött az alapítványnak.
Ez utána az eset után.
Igen. Ami együttérzését fejezte ki a mentésbe résztvevőnek, és biztosított minket arról, hogy bármilyen segítséget megkaphatunk tőlük. Tehát, hogy itt az egész mentős társadalmat összerántotta ez a dolog, és mindenki együttérzést fejezett ki. Nyilvánvalóan a koraszülött mentők irányába is, a sérült család irányába is, de egymásnak is, hogy én tudom, hogy te miben nyúltál bele, azért az kemény lehetett. És akkor ez így megvolt ez az együttérzés, és ez nagyon sokat számít, sokat segít a kollégáknak.
Van egy mentős barátom, aki azt mondja, hogy amikor meglát civilben, meglát az utcán egy mentőautót vonulni, akkor mindig összeszorul a gyomra, hogy miért nincs ő azon a mentőautón.
Ez egy jó
ez
mentős
igaz?
Hát ez igaz. Ezzel mindannyian így vagyunk. Most ide, bocsánat, idefele jövett pont az M0-ason volt egy karamból. A másik sávba. És már ott volt a mentőmotor, jött a helikopter. És ugye én motorra jöttem, és bennem volt, hogy meg kéne állni. De nyilvánvalóan ilyen helyzetben
ilyenkor egyébként nyilván szolgálatba helyezi magát, talán ez a hivatalos megnevezése, ugye?
Igen, kötelező az egészségügyi dolgozóknak megállni. Ez kötelező is. Abszolút. Mm. Tehát ez BTK-s történet, ha nem állunk meg.
Nyilván akkor is, ilyen, hogyha ott van már
nem, segítség. Nem. Tehát ha már látom azt, hogy ott van egy mentőorvos, egy mentőmotorral, akkor ott már nem tudok hozzátenni, megérkezik a helikopter, tehát ez már egy olyan szituáció, amikor az ember már nem kell, hogy megálljon. Ha meg tudok állni, amikor a forgalmi helyzet olyan, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy kell-e még segítség, bekapcsolódjak-e, ha kell, szólnak, ha nem. Persze, hát ez...
Mert ugye van az, amikor ilyen túlzott segítségnyújtás, ugye van egy ilyen kifejezés, ez akkor talán esedékes, amikor valaki elesik az utcán, és oda rohan 20 ember, és még a 21. is. De hogy nagyon sokszor az már nem kell, az a 21. ember.
Elő szokott fordulni. Van egy nagyon jó applikáció, ez a Safe City, ami vagy a Covid miatt fel lett függesztve a működése, de előtte ez nagyon-nagyon sikeres volt. Az volt a lényeg, az irányító csoport a közterületen lévő feltehetően újraélesztések, tehát megkezdett újraélesztések, vagy feltétezett újraélesztések helyszínére civileket is oda tudott küldeni. Ez egy telefonra letöltött applikáció, akinek van valamilyen képzettsége, akár egészségügyi, vagy akár csak elsőségi nyújtó képzettsége, az beregisztrálja magát, és hogyha a mentőkhöz érkezik mondjuk egy utcai segélyhívás, akkor az irányításon lévő kollega beixel egy kis boxot a monitoron, hogy akkor ide jöhetnek a civilek, tehát kell a Safe City segítség, és akkor SMS-ben, vagy nem SMS-ben, hanem ezen az applikáción keresztül riasztja a környéken lévő embereket, hogy menjenek oda segíteni. És ebből nagyon-nagyon sok sikeres újraélesztés volt Budapesten egyébként.
Nyilván előbb-utóbb lesz rá egy statisztika, hogy mennyi ember élet menekült.
Már van,
meg.
Tehát a Covid megelőző időszakban ez jól működött, és ugye nyilván a Covid miatt azeket felfüggeszteni, mert az a fertőzés veszély meg lehetett, hogy, de én úgy tudom, hogy ez talán mostanában ez újraindul megint, úgyhogy ez egy nagyon jó rendszer. Visszakanyarodva egy picit az első témához, tehát hogyha nincs a helyszínen első segélynyújtást adó személy, akkor a mentőknek sokkal kisebb az esélye, hogy segíteni tudnak. Most persze, hogy ez egy bokaficam, vagy egy forrázás, vagy egy újraélesztés, ez nagy különbség, de nyilván a legkritikusabb helyzet egy keringés megállt betegnél egy újraélesztés megkezdése, és amióta a mentőszolgálat bevezette azt pár évvel ezelőtt, hogy a diszpécserek megkezdik ezt a fajta szóbeli utasítás folyamatot, és megpróbálják a betelefonálókat erre rávenni, azóta nagyon-nagyon jelentősen nőtt a sikeres újraélesztések száma. Én úgy tudom, hogy a duplájára emelkedett, tehát hogy óriási eredményeket ért el ezzel a mentőszolgálat, és azért lenne nagyon fontos az, hogy minden gyermeket váró vagy kisgyermekes szülő is elvégezzen ilyen tanfolyamot, mert a gyermekek esetében egyrészt sokkal kevésbé tolerálnak dolgokat, mint a felnőttek nyilvánvalóan. Tehát pici testről beszélünk, pici emberkékről beszélünk, ráadásul vannak olyan csecsemő gyerekkori kórképek, amik elég gyorsan kritikusra is fordulhatnak. Ugye az oxigén hiány az nagyon gyorsan kritikus eredményt hoz. A gyermekrohamkocsi ugye ellátja Budapestet, Közép-Magyarországot. miskolci debreceni mentőorvosi autónk ellátja az Észak-Magyarország észak-alföldi régiót. De hát ezt könnyen be lehet látni, hogy minden utcasarokra nem lehet gyerekmentőt állítani. És amikor az alapítványunk pár évvel ezelőtt elérte már azt a fejlettségi szintet, hogy mentés technikából már nem tudtunk jobbat előteremteni. Tényleg a világ legmodernebb mentőautója és felszerelése ott van. A fantasztikus szaktudású csapat ott van. Akkor jött a kérdés, hogy és akkor mi a következő lépés? És akkor elhatároztuk, hogy semmi máshol nem tudunk segíteni, mint az oktatással, hogy egyrészt a gyermek rohamkocsinak a 23 éves tapasztalatát megosztjuk a mentőszakdolgozókkal, mentőtisztekkel, mentőorvosokkal, mentőszakápolókkal. Ezek a szakmai oktatásaink, amik folyamatosan zajlanak, és mellette pedig nyilvánvalóan igyekszünk a laikusoknak is átadni olyan tudást, amivel jelentősen növelhetik a mentőszolgált esélyét a sikeres beavatkozásra azzal, hogy a helyszínen addig kitartanak, amíg megérkezik a mentő. A szakmai képzések első lépése az volt, hogy írtunk egy könyvet, 13 szakorvos írta ezt a könyvet, ez a gyermeksürgősségi kézikönyv, mi kis sárga könyvnek hívjuk az alakja meg a formája miatt, akkorára terveztük, hogy beleférne egy mentőzubbonyba, egy mentős kabátba. Ez gyakorlatilag ma minden egyes mentőautón ott van ez a könyv. 4500 példányt adtunk az országos mentőszolgálat dolgozóinak teljesen ingyenesen, amikor ez a könyv megjelent, most már több mint 9000 példány került gazdához, igen. A medicinánál ez megvásárolható egyébként ez a könyv. Ennek most készül majd egy folytatása, ez a nagy kék könyv lesz, ami egy kibővített kiadása lesz, és már
de ez is kifejezetten mentősöknek.
Szakembereknek. Ez már a kórházi sürgősségi osztályon dolgozó orvosoknak is. Emellett pedig nem sokára, egy-két hónapon belül már készhez veheti a nagy közönség a laikusoknak, tehát a szülőknek készült első segélynyújtás könyvünket. Ennek az utolsó simításai zajlanak, nem sokára a nyomdába megy. Ezt a könyvünket az MFB támogatta, tőlük kaptunk egy elég nagy összeget oktatásfejlesztésre és oktatásokra. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez a könyv is majd nagyon sok szülőhöz eljut, és a könyv folytatásoként természetesen a gyakorlati oktatások is zajlanak majd folyamatosan.
És akkor beszéljünk egy picit a gyakorlati oktatásról, hiszen alapvetően én ezért hívtam be önt. Sok történetet elmesélt, nekem is van egy nagyon kedves ismerős család, akiknek a 2 éves gyermeke belélegzett egy darab mogyorút. És szerencsére az édesapa katona volt. És ezért úgy tudott újraéleszteni. És az újraélesztés után a mentők megérkeztek, tehát megmenekült a kisfiú. De maradandó károsodást szenvedett, a terápiái 1 év után is ugyanúgy tartanak, és azt mondják az orvosok, hogy nem lehetséges a teljes felépülés. Most egy ilyen történet hallatán nyilván minden szülő megijed, magába néz, ő mit tudna tenni, mit tehet. Mondjuk egy ilyen esetnél mi az elsődleges, ha egy pánikba került szülő, mondjuk egyedül van a gyerekkel? Mit tud tenni először? Mi az, amit, és akár azt gondolom az oktatáson is elhangzik, mi az első lépés? Mert itt másodpercekről beszélünk, a gyerek nem kap levegőt. Mi az, ami azt a pánikot el tudja nyomni?
Hát pont az első, amit meg kell tegyen a szülő, hogy el kell nyomja a pánikot. Tehát ha látja azt, hogy ugye ezt légúti idegentesnek hívják szakszóval, amit leírt. Ez sajnos elég gyakori a gyerekeknél. Egyrészt mindent a szájukba vesznek, igen, főleg ezek a 2 éves gyerekek. Ugye amíg a gyerek csecsemő, addig nagyjából az van a környékén, amit mi ott hagyunk, de amikor elkezd totyogni, akkor felfedezi a világot, a lakást. Főleg, ha van a családban nagyobb testvér, aki már legózik, vagy játszik ilyen apróbb tárgyakkal, akkor emlékszem, nekem 4 gyerekem van, és ezt végigéltem ezt a történetet, hogy a nagyobb gyereknek a kis játékait hogy dugjuk el a kisgyerek elől, hogy ne vegye a szájába. De szinte lehetetlen ezt teljesen megoldani. Tehát elég gyakori az, hogy ezek a totyogós gyerekek valamit a szájukba vesznek, és hogyha ott egyszerűen csak jön egy nyelés, vagy egyszerűen, vagy lehuppanak is popsiára, tehát történik bármi, ami kizökkenti őt a koncentrációból, akkor ezek nagyon gyorsan bekerülnek a légútba, ezek a tárgyak. Hát plusz ugye van, amikor kifejezetten be is dugja az orrába a kisgyerek, ez is egy kedvenc szórakozás.
Gyurmát,
üveggolyót, bármit, ami neki tetszik, és amit meg tud fogni. Tehát a legelső teendő, amikor látjuk, hogy a gyermek nem kap levegőt, elkezd fulladni, ugye általában ezek a tárgyak elős köhögési reflexet váltanak ki. Nyilván a szervezet is próbálja kilökni, felköhögni egy ilyen tárgyat, tehát elkezd a gyerek köhögni, közben azt látjuk, hogy elkezd kékülni a szája. Attól függően, hogy hány éves, ugye úgy tanítjuk mi is a felsősegélynyújtásnál, hogy mit kell csinálni, különböző korosztályoknál egy picit ugye a test felépítés miatt más a teendő, meg kell őrizni a szülőnek a nyugalmát, meg kell próbálni azonnal segítséget hívni. Tehát, hogyha van még valaki a lakásban, akkor kezdjen el kiabálni, hogy jöjjön valaki, hiszen egyikőjüknek biztos, hogy a mentőket kell ebben az esetben majd hívnia. Ha egyedül van, akkor azonnal tárcsázza föl a 112-t, és kihangosítva a telefont tegye le maga mellé, hogy ne kelljen fogni. Ugye a legfontosabb az lenne, hogy valamilyen módon elmozdítsuk ezt az idegen testet a légútból. Ugye az is egy nagyon fontos kérdés, hogy ez az oda bekerült tárgy, ez teljesen elzárja a légutat, vagy nem? Van olyan, amikor
erre nem jön rá a szülő rögtön nyilván.
Azt fogja látni, hogy a gyerek tud levegőt venni, csak nem kap elég levegőt. Tehát azt látja, hogy veszi a levegőt, amíg emelkedik a mellkas, vagy emelkedik a has, de akár hallhat mellette valamilyen ilyen sípoló, fura hangot, amúgy a levegő elmegy a tárgy mellett. Ez a jobbik eset, amikor valamennyi levegőbe megy, mert akkor az nagy valószínűség elég lesz addig, amíg a gyerekhez megérkezik a mentő, vagy amíg bekerül majd egy kórházba, onnan kiveszik ezt a tárgyat. Ha viszont a teljes elzáradás van, azt onnan lehet látni, hogy próbál levegőt venni, de nem emelkedik a mellkasa, tehát nem történik meg a
nyomás. Ez ijesztőbb.
Az sokkal ijesztőbb, és nyilván ott azért általában egy perc, másfél perc után el is veszíti a gyermek az eszméletét. Mi tanítjuk azokat a műfogásokat, amiket ilyenkor be kell vetni. Nyilván ezeknek a műfogásoknak az elsődleges fizikai elve az, hogy túlnyomást hozunk létre a mellkas üregben, ami kilöki fölfele irányba ezt a dolgot. Nagyon-nagyon kritikus helyzetben a mentőn elő szokott fordulni az is, hogy megpróbáljuk ezt a tárgyat tovább tolni, és valamelyik tüdő irányába, ugye, ahogy szétválnak a főhörgők, vagy jobbra vagy balra bemegy, és akkor a másik tüdő viszont felszabadul, és akkor ezt is lehet.
Ezt hogy döntik el, hogy tovább kell lenyomni, vagy ki kell venni?
Hát, hogyha a helyszínen vagyunk, akkor ugye az orvos csinál egy laringális feltárást, megnézi, hogy látható-e a tárgy, be tudunk-e nyúlni, van olyan speciális forma, be tudunk nyúlni. Hogyha azt látja, hogy nem, akkor nagyjából két választás van, az egyik, hogy megpróbálja letolni, ezt vagy egy tubussal, vagy egy ilyen speciális fogóval tudja megtenni. És hát itt van egy nagyon fontos lehetőség, még ugye ez a bizonyos gégemetszés, amit így szoktak az emberek hívni, aminek az a lényege, hogy remélhetően a tárgy alatt egy bemetszéssel a légutat fel tudjuk szabadítani a légcsövet. Ezt azért otthoni szülőknek nem nagyon javasolnánk, de azok a műfogások, amik ez a Heimlich-féle műfogás, ami hasznos, azt azért természetesen a tanfolyamokon megtanítjuk. Azért jó, hogy ilyen tanfolyamra eljönni, és nem csak egy könyvben nézni meg, mert ezeken a tanfolyamokon babákat használunk.
Fel lehet tenni a kérdéseket. Tehát,
egyrészt igen, másrészt vannak olyan demonstrációs babáink, amelyeket meg tud fogni, és ezek a babák eljátszák ezt a légúti idegen testet, tehát meg lehet ütni úgy a baba hátát, el lehet végezni úgy a Heimlich-féle műfogást, és ezek a tárgyak kimozdulnak, és akkor látja is, hogy ez hogy működik ez a dolog.
Mikor lesz legközelebb ilyen oktatás?
A www.gyermekrohamkocsi.hu honlapon folyamatosan fönt van ez az információ, hogy hogy jönnek az oktatások, de nem csak mi tartunk ilyen oktatást, hanem számos más szervezet is, gyerekkórházak is tartanak ilyet, más alapítványok. Úgyhogy szerintem, hogyha bárki az interneten beüti azt, hogy gyermek elsősegélynyújtás, akkor nagyon gyorsan fog találni olyan csapatot, akikhez be tud jelentkezni. Annyit érdemes megnézni, hogy ezt a tanfolyamot tartó szervezet az lehetőleg valamilyen ténylegesen kötődjön a gyerekmentéshez. Tehát vagy egy gyerekkórháznak a csapata legyen, vagy egy gyerekmentő szervezetnek a csapata legyen. A gyerekmentők annyiban tudnak egy picikét többet nyújtani, hogy mi nagyon sok helyszíni tapasztalat alapján tudunk már olyan trükköket is mondani a szülőknek, hogy például a lakásban milyen tárgyakra figyeljenek, miket zárjanak le a gyerekek elől, melyek azok a teljesen, mondok egy példát, egy telefelmosó vödör például életveszélyes lehet. Volt ilyen eset nem olyan régen, egy totyogó pici gyerek, aki ugye fejnehéz, ezek a pici babánk, belebotlik, beleesik egy ilyen felmosódörőből, nem tudja kitolni magát belőle, tehát volt ebből már sajnos fulladásos halál. Tehát nagyon ártatlanak tűnő tárgyak is lehetnek nagyon veszélyesek ezen a pici generációra. Ezeket a kollégáink mind elmondják ezeken a képzéseken, és emögött azért ott van a 23 év tapasztalat, hogy ilyennél is jártunk, olyannál is jártunk.
Gyűjtötték.
Gyűjtöttünk elég rendesen, igen, ezekből a tapasztalatokból.
Nagyon hálás vagyok ezért a mai beszélgetésért.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó zenékkel, érdekes beszélgetésekkel. Várom önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben, illetve holnap reggel 6:30-tól menetrend című műsorunkban. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.